Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden nemzetnek joga van ahhoz, hogy békében és biztonságban éljen. Területeiket nem támadhatják meg, szuverenitásukat pedig tiszteletben kell tartani és garantálni kell azt a béke és a párbeszéd révén. A háború és a gyűlölet csak halált és pusztulást hoz mindenkinek, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Ünnepélyes keretek között szombaton átadták a sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémiát, amely bizonyos szempontból egyedülálló a világon. A sportkomplexum több mint 20 000 négyzetméteren terül el a Velencei tópartján. A megnyitón beszédet mondott az akadémia 3-szoros olimpiai, 31-szeres világ és 29-szeres Európa bajnok névadó elnöke, aki felidézte pályafutása legfontosabb pillanatait, az aranykorszakot, majd a befejezéshez vezető utat, gyermekei születését és a 2016-os visszavonulást. Tedd azt, amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel. Ez a gondolat végig kísérte a pályafutásomat és az akadémia létrejöttét. Még mindig hihetetlen érzés, hogy ez az álom valóra vált, és lehetőséget kaptam arra, hogy visszaadjak valamit annak a sportágnak, amelynek oly sokat köszönhetek. Fogalmazott a 48 éves Kovács Katalin. Kövér László házelnök több mint 14 millió forintra büntette Gyurcsány Ferencet, a Demokratikus Koalíció elnökét, közölte az ellenzéki párt sajtóirodája a táviratirodával. Az eset előzménye, hogy múlt heti parlamenti felszólalásában Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy Magyarországnak ma áruló kormánya és áruló miniszterelnöke van. Az ellenzéki frakció vezetőtől, mivel Kövér László rendreutasítását követően kijelentette, hogy a házelnök a legrosszabb pártitkárként viselkedik, az ülésvezető megvonta a szót. A szombati közlemény hangsúlyozza, hogy felszólalásában a politikus nem a hazaáruló, hanem az áruló szót használta. Egyúttal hangot ad Gyurcsány Ferenc azon véleményének, hogy Kövér László visszaélt házelnöki hatalmával, korlátozva a képviselők szólásszabadságát. Betegelégedettségi visszajelző funkcióval bővült az egészségablak mobil alkalmazás, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a táviratirodával. Rétvári Bence a tárca által eljuttatott közleményében az áll, hogy az alkalmazást használók számára a járóbeteg szakrendelésről való távozás és a leletezés lezárulása után azonnal automatikusan felugrik egy kérdőív. Ebben 5 szempont szerint lehet értékelni az ellátást: az orvosi ellátás megfelelősége, az egészségügyi személyzet hozzáállása, az időpontfoglalás folyamata, az intézményi tájékoztatás, illetve az intézmény tisztasága. Értékelni 1-5 tartó skálán lehet, fejtette ki. A beteg továbbá azt is vissza tudja jelezni, hogy az ambuláns lapon rögzített ellátásokat teljes egészében megkapta-e, közölte Rétvári Bence. Hozzátette, az elégedettségi kérdőív anonim, a visszajelzések segítenek az egészségügyi ellátás további javításában. Átadták az 1,9 milliárd forintból felújított Magyar Nemzeti Múzeum Bátori István Múzeumát a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. Az eseményen Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára köszöntőjében arról beszélt. A múzeumok a híd szerepét töltik be a helyi közösségek megerősítésében és az identitás alakításában. Ezért nagy szakmai felelősségük van abban, hogy milyen módon képesek felkelteni az emberek figyelmét és érdeklődését. A beruházás során megtörtént a műemléki védettség alatt álló épület teljes felújítása és akadálymentesítése. Az intézményben látogatóbarát közönségforgalmi és múzeumpedagógiai célú tereket alakítottak ki. de a fejlesztés során figyeltek az épített örökség és ezzel a történelmi múlt megóvására is, fogalmazott az államtitkár. Végül az időjárásról, a sok fátyol felhő változó mértékben szűri a napsütést, északon lesz több, illetve vastagabb a felhőzet, csapadék nem valószínű, a délnyugati szél több felé megélénkül, majd délutántól egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és átmenetileg nagy területen megerősödik a légmozgás. A hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő két évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek.
Ha már örömről van szó, akkor valóban jókedvűen kezdjük el a kerekasztal beszélgetésünket, melynek résztvevőit szeretettel köszöntöm. Mindenkit név szerint bemutatok és néhány szót szólok Önökről, mert hogy a lélek gyümölcsei szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség és tisztaság. A Bibliából vett, a Galatákhoz írt levél idézete alapján a mai kerekasztal beszélgetésünk témája és fő témája az öröm lesz, hiszen elveszíthetetlen öröm, ez a versmondó versenyünk címe is. És Isten hozta kedves vendégeimet, Kubik Anna színművésznőt, versmondó versenyünk, reményünk szerint mindenkori elnökét, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművésznő, érdemes művész, az 1977-es Ki mit tudom tűnt fel tehetségével vers-próza műfajban. Gazdag előadói múlttal rendelkezik, és tevékenységéből mégis a Székelyföldön évente megrendezett ifjúsági verstáborokat emelném ki szívesen. 2021-ben angyali hírvívő lett, akit az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus kapcsán választottak ki arra, hogy a rendezvény missziójának egyik hírnöke legyen. Szakmai és magánéletével is hitelesen képviseli ezt a missziót, és tanúságot tesz hitéről. Köszönjük szépen, hogy itt van, művésznő! Dragonics Márta az Árszakra Alapítvány elnöke, a magyar belső építészet egyik kiemelkedő egyénisége. Szakmájában számos szép feladat mellett a legnagyobb örömet a liturgikus terek tervezése jelentette számára. Az európai kultúra hitből épült fel. A magas színvonalú művészet megnyitja az ember szívét, és ha Isten igéje belehullik a nyitott szívekbe, szárva is szökkenhet. Ezt most Öntől idéztem. Az Arszakra Alapítvány kuratóriumának elnöke Ön hozta létre két társával, Kolek Ildikóval és Torockai Ilanával a Városmisszió programsorozatból továbbfutó Arszakra Fesztivált a katolikus kultúra továbbadásáért. Köszönjük szépen ezt Önnek! Céljuk az volt, hogy a művészetek segítségével szólítsák meg akkor még elsősorban a főváros különböző vallású és világnézetű lakóit, illetve a különböző művészeti ágakon belül felszínre hozzák és népszerűsítsék a szakralitást, hogy a résztvevőkből a földi valóságon túl meglássák a felső igazságot, hirdessék és erősítsék a valódi értéket, a szép, a jó és az igaz iránt. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Gyenes Klára, költő, dráma és könyvtáros tanár. A rendszerváltás idején 4 éven át az indulástól az Új Misszió katolikus folyóirat munkatársa volt. Jelenleg a kazincbarcikai Kodály Zoltán alapfokú művészeti iskola tanára. Írásai rendszeresen jelennek meg antológiákban, irodalmi és kulturális kiadványokban. Több irodalmi elismerés tulajdonosa ön, és önálló kötetei közül megemlítek néhányat cím szerint is: Valami szép, Az időn túl, Női ciklus és Képlékeny tájkép a sajó felől. Írásaiban képviselik azokat a keresztény értékeket, amelyet a Bódva és a Sajó völgye értékei képviselnek, és élteti a tájhazánkat és nemzeti hagyományainkat is. Isten hozta önt is. Most vagyok a legnehezebb helyzetben, mert hogy Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetest, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítóját, gyermekmentő alapítványként is emlegetik az ön alapítványát, nagyon nehéz bemutatni, olyan sok mindent tudunk önről, de azért én összeszedtem néhány információt, és kérem, ezt engedje meg nekem, hogy elmondjam a kedves érdeklődőknek is. Civilként autóvillamossági szerelőnek tanult, majd miután ezt a szakmáját feladta, 1 évig élt és dolgozott bányászként a Hargitán. Ezt kevesen tudják róla. És ezzel a döntéssel akaraterejét próbára téve lelkiekben már akkor is a papi pályára készült. Édesapja költő volt, és egy verse miatt a Ceausescu rezsim bírósága 7 évi börtönre ítélte, ahonnan 4 év múlva szabadult. A börtönben nagyon megkínozták, és szabadulása után 1,5 hónappal sajnos édesapja meghalt. És Csaba testvérnek ez alapvető momentum volt az életében, annak megértésében, hogy a baj nem az emberben, hanem a tudatlanságban lakozik. És ennek hatására döntötte el ön, hogy pap lesz. A ferences rendben még a Ceausescu diktatúra alatt 1982-ben jelentkezett, a legnagyobb titokban. Tanulmányait Gyulafehérváron és Esztergomban végezte, és 1989-ben szentelték pappá. Több helyen eltöltött papi szolgálata után 1992-ben került Dévára, ahol jelentős fordulatot vett az ön élete. Oltalmába fogadta az utca gyerekeket, és a lakatot leverve szó szerint az elhagyatott és évtizedek óta üresen álló ferences kolostorba kezdték el a közös életüket. Nos, a árvákat befogadó ferences rendi szerzetesnek hamar híve ment Déván, és már a tevékenységét egész Erdélyben, Romániában és Magyarországon is elismerik. Nagyon szépen köszönjük, kedves Csaba testvér, hogy ön is itt van most velünk. Isten hozta. És akkor javaslom, hogy kezdjük is el kerekasztal beszélgetésünket. Ha már az öröm témájáról beszélgetünk, akkor arra kérem önöket, mindannyiukat külön-külön, hogy saját életükből vett példákkal, legyenek olyan kedvesek, egy-egy kiragadott példával mondják el nekünk, hogy milyen örömöket is éltek meg a saját egyéni életükben. Mi volt az az öröm, ami mind a mai napig szép emlékként él önökben? És ha azt mondom, hogy öröm, akkor egyből eszébe jut.
Hát én egy mondattal tudok válaszolni, hogy attól kezdve, hogy az életem középpontjába Jézus Krisztus került, attól kezdve örülök. Tehát így vízen járok, és víz fölött 20 centivel, tehát történhet bármi, én csak örülök, mert ott érzem magam az Isten tenyerén, és tényleg ez az alapja, hogy mindent az ő akaratának alárendelek, és minden célom az ő.
Idefele jövet Mártával utaztunk autóval Budapestről, és éppen meséltem, vagy fölidéztem neki azt a pillanatot, amikor Csaba testvérrel is utoljára találkoztunk. Nekem az eukarisztikus kongresszus volt utoljára ilyen hatalmas lelki öröm, amikor megtapasztalhattuk azt, hogy nagyon sokan vagyunk, és örömben vagyunk együtt Krisztus szeretetében. Már amikor Csíksomlyón osztogattuk a kegytemplom előtt a reklámokat az eukarisztikus kongresszusra, már akkor egyszerűen repesett a lelkünk. Csaba testvér éppen akkor jött haza egy ilyen bicikli túráról, amit egy valami műtétje után azt hiszem végig tekert, szinte föl se gyógyult még a műtétből, és jól lesült, és mindegyen éreztük azt a csodálatos örömöt, amivel hívtuk akkor még az eukarisztikus kongresszusra az embereket, tényleg nagy tömeg állt ott a nyerekben, és hívtuk, vártuk őket. Aztán hát a kongresszuson eljött ez a csodálatos lelki feltöltődés, ami nálam azóta is tart, és tart a vizen, ahogy a Márta mondja, hogy a vízen járok azóta én is, mert olyasmit tapasztaltam meg, ami a személyes életemben katartikus volt. Egyrészt, hogy megvallhattam a hitemet, hogy tanúságot tehettem, másrészt a Szent Atyának a két gyönyörű szentmiséje, de a Vásárvárosban is a különböző programokon mindig akár egy énekkar előadása csodálatos örömöket nyújtott. Előadói művészi pályámban pedig igen, a versmondás és a színdarabok előadása az, ami után ilyen örömöt érzek, mert olyankor mindig ad az ember, és én akkor érzem a legfelszabadultabbnak magam, hogyha adhatok, és ebben az én pályám kiteljesedik, mert különböző gyönyörű szép színdarabokon, verseken keresztül én vallhatok a hitemről, a magyarságomról, a hazaszeretetemről, és én ekkor vagyok a legboldogabb, és számomra ez a legnagyobb öröm.
Én megragadnám az alkalmat, hogy inkább a gyerekek oldaláról közelítsem ezt a kérdést, mi is az öröm? Ha egyesével megkérdeznélek benneteket, azt gondolom, hogy sokfajta élménnyel hozakodnátok elő, személyekhez, emlékképekhez, gondolatokhoz kötnétek. Az a csodálatos az örömbe, hogy alapvetően Isten csodálatos ajándékaképpen a képességeink, a belénk oltott képességek által, saját magunk által megteremthető. Ha személyes példát mondhatok, akkor számomra az öröm, az az ünnepet terítő öröm, én ezt a saját versemben édesanyám kapcsán fogalmaztam meg így, hiszen valójában függetlenül a lehetőségeinktől, a körülményeinktől, a helyzetünktől, az anyagi hátterünktől valóban ünnepet teríthetünk. Ebben a versemben én azt mondom, hogy mindennek ellenére, minden körülmények között valójában megteremthető az a millió, az a csodálatos belső működő világ, amiben megélhetjük a teljességet. Azt szoktam mondani, hogy ne készítsünk ünnepségeket, hanem ünnepeljünk. És azért volt nekem csodálatos a ti előadásotok, mert nagyon sokszor láttam azt, hogy törekedtek arra, hogy magatok által megért bennetek végbe menő élmények, rezdülések, vélemények fogalmazódjanak meg. Ezen keresztül születik meg ugyanis az öröm, aminek valóban nagyon sokfajta arca van, néha nagyon mosolygós, néha nagyon csendes, nagyon visszafogott. Az a csodálatos, hogy mindannyiunknak megvan rá a lehetősége. Az én igazi örömöm, ez a kép, amit én ide hoztam erre az alkalomra, az édesanyám ünnepet terítő hangulata, amiben megértük a valódi ünnepeket, a keresztény ünnepeket is, de akár egy-egy rezdülését vagy pillanatát az életünknek.
Én azt gondolom, hogyha egy fiú elkezd udvarolni egy lánynak, és elmegy oda, és a lány egy finom süteménnyel fogadja, hát az egy jó jel, nem? Talán egy kis kakaót is kap melléje. Aztán elmegy következő alkalommal, és egy hatfogásos vacsora van, és gyertyafény, és nem tudom miféle. Fiú érzi, hát itt azért eléggé tágra nyíltak a kapuk, nem? Valahogy úgy gondolom, hogy mi megszülettünk erre a földre. És a Jóisten nem egy hatfogásos vacsorával vár, hanem mennyi íz, mennyi zamat, mennyiféle, ugye, gyümölcs van, nem? Mindegyiknek más a illata, a zamata, a íze, mennyiféle szín van. Végül is a világot teremthette volna a Jóisten fehér-feketében, régebb a televízió olyan volt, ez van, szeressétek, igaz? Vagy ugye, hát most lehetne úgy, hogy hát mint az autónál, nem megyek oda, és megkérdezem, kicsi autó most kakaós, vagy vaníliás, vagy eperízű üzemanyagot kérsz-e? Bedom a csövet, és megyünk ezerrel, nem? Tehát teremthette volna így is a világot. Az Isten van salátos, retek, és kez a kettős, osszátok be, és amen. De milyen jó, hogy például minden lánynak külön kaptafát csinált, hogy nem egyformák. Szegény fiúknak milyen nehéz most nősülni, mert ha egyformák lennének, mondta az ötödik sorból a hatodikot kérem, és akkor kész, el van intézve. De mindegyik más, mindegyikben valami szép, valami báj, valami csin. És én azt gondolom, hogy ez mind arról szól, hogy a Jóisten nagyon-nagyon szeret bennünket, nem? És hát ez engem örömmel tölt el. Most képzeld el, karácsony estén csinálsz egy csomagot, hát a kis zseppénzedből mire telik, s odaadod a testvérednek, s becsomagolod, s szöldág, s piros mast is, kibonts, és azt mondja, hát csak ennyi. Hát mit fogsz érezni? Ott tegye a csoda a képét. Most a Jóisten is megteremtett ezt a gyönyörű világot, ennyi lehetőséget ad elénk. És akkor milyen gagyi ez a világ? Hát szegény mennyei atya mit érezhet? Na ezért érdemes volt, ugye, hogy mondjam, 13,8 milliárd évet dolgozni, nem? Körülbelül azt mondják, ennyi a tudósok a világ, a mi világunkora. Mennyi mennyei teremtő erő, energia van abban a világban, hogy egyáltalán mit te most beszélgethetünk? Én azt hiszem, innen belülről kell fakadjon az öröm, a jókedv, a derű, a hála, hogy van egy Isten, aki egy ilyen gyönyörű virágot teremtett, tetejében még el is jött közén karácsony éjszakáján. Hát azt mondják, karácsony az Isten emberiség iránti szerelmi vallomása. Bízok bennetek. Hát nem jött egy csomó bodyguarddal, angyallal, meg lángpallós kerubba, hogy valahogy Herodesnek elgurul a pirulája, akkor azért nehogy valami baj történjen. Nem, bízik bennünk. 3 kiló húzdeka, ránk mosolyog. József szakállt egy kicsit összekócolja, ez az Isten. Nem? Nekem ez olyan belülről fakad ez az öröm. És azt gondolom, hogy ez a belső öröm az emberben megvan, hát akkor a kis bosszúságok, meg nehézségek, meg gondok, amik az élettel együtt járnak, hát attól én csak izmosabb leszek, és Isten iránti szeretetemet jobban ki tudom mutatni. Úgyhogy én nagyon ajánlom nektek, hogy ebből szép őzbe gyönyörködjetek a tájba, gyönyörködjetek egymásba, versekbe. A gyönyörködés örömet szül az ember szívébe.
És Csaba testvérnek a személyes életéből vett példák esetében, ha azt mondom, hogy öröm, mi jut az eszébe saját életéből?
Hát a Furtonfest örülök én, mert az éjjel este megérkeztünk Székelyhídra. Képzeljétek, ott van egy házunk, és van majd 12 gyerek. Most már román állam gyerek otthont ez a felső létszám határ, és hát nagyon aranyosak, nagyon kedvesek. Én nagyon jól éreztem magamot. Mindenkel külön-külön is, együtt is elbeszélgettünk, viccelődtünk. Elmondtak jót is, rosszat is, jó jegyet is, rosszat is. Hát akinek ilyen szép családja van. De szinte 52 helyiségben mehetek Erdélybe, és mindenütt van nekem egy családom, nem? Hát a tengerészek annak idején nézhetnek utána, persze nem olyan értelemben, de van, bárhol kikötök, van, és itt Miskolcon is olyan jó volt megérkezni, mert tényleg szeretettel fogadtak az emberek, és jó itt lenni köztetek. Én azt hiszem, hogy ez mind öröm. Teréz anya mondta, hogy úgy kell éljünk, hogy bárki, aki találkozik velünk, kicsit vidámabban menjen tovább, mint amikor találkoztunk. És azt hiszem, hogy ha amit vett az ember, azt arat, nem? Ha a tükörbe te belemosolygasz, a tükör visszamosolyog rád. Belegrimaszkodsz, azt kapod vissza, nem? A legtöbb ember tükör. Próbáld ki, anyukával oda mész, adsz egy puszit, rámosolygasz, bingo, biztos, hogy visszamosolyog. Nem csinálok semmit, duzzogsz egy kicsit, anyu is vált a stílussal. Még a prédikációt is lehet viccesen örömmel mondani. Például, amikor volt az irgalmasság éve, a gyerekekkel én úgy értettem meg ezt elvont fogalom, hogy irgalom, hogy hát mondtam, hogy képzeljék el, hogy Szent Péter oda megy Jézus Krisztushoz, leteszi a kulcsot, és mondja, ennyi volt. Beadtam a felmondást. Hát persze erre szegény Jézust kirázza a hideg, hát most te olyan jól csináltad meg minden, hát jó barátok vagyunk, hát nem tudom most, ne csináld, itt mindenki beadja a felmondását, hát mi lesz a mennyországgal. Ennyi volt, de nem akar senkit személyeskedni, de beadta. De mondd el, hogy miért rágtál be, mi van a bajod, hogy tényleg, hogy most itt hagysz engemet. Szent Péter elmondja, hogy Jézus, ne haragudjál meg, én ott állok a kapuban. Végzem a dolgomat, nézem a törvényt, a szabályt, az előírást, a regulát, aki nem odavaló, sutty, nem engedem be. És hátul anyád az ablakon mindenkit beenged, na szóval így nem lehet dolgozni. És azt gondolom, a gyerekek megértették. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy bármit, még egy fizikat képletet is, vagy egy nehéz dolgot is jó kedvel, derűvel mondjuk el. Például tudjátok a székelyembe, hogy meséli el, hogy a tegnap a kocsmába megverték? Azt mondja, komám, olyant verekedtünk, de olyant. Azt mondja, üttek, és de kaptunk is keményen.
Zene. Örömöm forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden. Sok véret táplál, élő Jézus. Szent vagy, Uram, szent vagy, mindenfele szent, szent vagy. Leborulva áldlak téged, élő forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden.
Művésznő, a művészet oldaláról is közelítsük meg az öröm témakörét, hiszen irodalom versmondó versenyen találkoztunk most és beszélgetünk egy kerekasztal beszélgetés során. Ön számtalan verset tolmácsolt már a kedves hallgatóknak, nézőközönségnek. Vannak kedvenc versei? Olyan versei, amelyek pontosan az öröm témakörével foglalkoznak? Hogyan éli meg színművészetében ön az örömöt?
Hogy ne lennének, és egyúttal biztatnám is az ifjúságot, hogy nagyon sokat olvassanak, és találják meg azokat a verseket, amik róluk, nekik szólnak, és az a versmondó versenyen mindig lehet érezni, hogyha olyan verset mondanak el a fiatalok, amit nagyon értenek, nagyon magukénak vallanak, és ami saját magukról szól, a problémáikról, a hitükről, a bármiről, csak személyes legyen, és ez mindig látszik a versmondón, hogy fontos-e számára az a mondani való. Babits Mihály azt írja az én egyik kedvenc versemben, a Zsoltár Gyermekhangra című versében, hogy hang vagyok az ő szájában. Tehát ezt mindannyian át tudjátok élni, ezt a kifejezést, hogyha belegondoltok, hogy mit jelent ez, hogy Csaba testvér mondta, hogy Isten egyedi mintapéldányai vagyunk. Nincs két egyforma ember, nincs két egyforma embernek két ugyanazon gondja, problémája. De hogyha nagyon sokat olvastok, akkor előbb-utóbb mindig megtaláljátok azt a szép verset, azt a szép költeményt, ami nektek, rólatok szól, és amit tovább tudtok adni a társaknak, a közönségnek, és én magam is eszerint élek. És például megtaláltam már nagyon-nagyon régen, több évtizeddel ezelőtt megtaláltam egy gyönyörű Ady Endre verset, ami engem az egész életemen keresztül vezet. Ez a Jóság síró vágya című vers, ami egyben ima is. Ha néha nagyon fáradt vagyok, és lefekszem, akkor néha ez jut eszembe, és ezt mondom el esténként, mert annyira fontos és szép vers. Még az van benne az a két gyönyörű sor, ami miatt nagyon tetszik, hogy még az álmokat se hazudni, mégis víghitet adni másnak. Kísérő sírást a sírásnak. És én úgy érzem, hogy ebben az egész szakmám benne van, az arszpoétikám benne van. Az, hogy víghitet adni másnak, és kísérő sírást a sírásnak. Tehát benne lenni a mások örömében, benne lenni a mások szomorúságában is, megvigasztalni az embereket, és megnevettetni az embereket. Én nekem ennél több nem is kell a szakmai életemben. Én nekem ez a két vezér fogalmam, ami végig vezet az úton, és szerintem mindegyik Isten felé vezet, úgyhogy én ezerint élek.
Kedves Klára, rólad köztudott, hogy verseket is írsz. Verseidben mennyire törekszel arra, hogy az öröm témakörét valamilyen szinten megfogalmaz? Vannak-e olyan verseid? Már születtek eddig olyan költeményeid, amelyekben fontos szereppel bír az öröm?
Nagyon nehéz a kérdés, mert az ember kutatja a lelkének a dolgait. Valahová elhelyezi a világba, a természet rendjébe, az isteni rendbe. És ebben a rendben elsősorban igazat keres, hogy mi az igaz, ez is egy nagyon nehéz kérdés, de amikor ennek a rétegeit a saját életében elkezdi felfejteni az ember, akkor valójában arra döbben rá, hogy bármilyen is az ő öröme, és ezt nagyon sokfajtaképpen megnyilvánulhat a versben, én azt hiszem inkább a hazához, ehhez a vidékhez kötődő lírámban, és a családi kötelékeimben a legerősebbek ezek a szálak a verseimben, de arra jön rá az ember, hogy ez a rétegek mögött valójában megtermi a gyümölcseit minden gondolata. Tehát amiben elmélyülünk, amit megfogalmazunk, amiben a fáradtságunkat beleöljük, verejtékünket beleöljük, az hozza meg a gyümölcsét. És hogyha ez kevésbé értékes, és a picit képesebb, kevésbé termékeny, az is meghozza a gyümölcsét, annak is meg lesz a következménye, és a picit képesek vagyunk magunktól elrugaszkodni, mások szemüvegén keresztül nézni a világot, vagy a saját világunkat, azt a milliót, amiben mi élünk, csak egy részének tekinteni a világnak, és keresni, mint egy mozaik darabjai, hogyan adódnak össze a világ történései, akkor egy teljesebb igazságot találhatunk meg. És ugyanezt a mélységet, ha természetről van szó, ha családról, ha kereszténységről, minden utunkban végig kell járni, nem tudjuk megúszni, mert különben sehová sem vezet a mi utunk.
Kedves Márta, most önhöz fordulok. Gondolta volna annak idején, amikor az Árszakra Alapítvány elnökeként, vezetőjeként megálmodták két kolléganőjével ezt a csodálatos fesztivált, hogy ilyen nagyságokba növekszik? Azért teszem fel ezt a kérdést, mert szerintem ez is ad okot az örömre, de ezt majd legyen olyan kedves, fejtse ki, hogy milyen érzései vannak akkor, amikor valóban emberek sokasága mozdul most már meg az Árszakra Fesztivál programjai során.
Hát én, mint belső építész, most már sokan viccelnek velem, hogy én már nem belső építész vagyok, hanem belső építész, és azt kell mondjam, hogy én nem megálmodtam az Arszakra Fesztivált, hanem megszületett. Tehát én csak valamit akartam adni az Istennek, a misszióhoz valamit, amit a művészeten keresztül tudtam a 2007-es városmisszióba, de aztán annyira sok pozitív visszajelzést kaptunk, hogy akkor úgy gondoltuk, hogy igen, akkor most csinálunk egy alapítványt, megkértük Varga Lajos püspökatyát, hogy ő legyen az alapító, és csináltattam egy olyan nagy táblát, mint ez az ablak, amire az van írva, hogy fő támogatónk a Szentlélek. Mert semmi fix nincs, és mégis nő a Arszakra, tehát, és nagyon hálás vagyok itt mindenkinek, Miskolcon, aki ebbe bekapcsolódott, és akkor tetek, és köszönöm a Miskolci Arszakra Fesztivál, hogy nem győzök hálát adni, értetek, és köszönetet mondani, és a gyerekeknek a versekért, annyira fantasztikusak voltak a verseitek, én nagyon-nagyon hálás vagyok érte, és köszönöm, és reméljük, hogy főtámogatónk a Szentlélek továbbra is itt nagyra fogja növeszteni az Arszakrát, és már látom, hogy Kárpát-medence szerte sok fele. Köszönöm.
Csaba testvér, köszönöm szépen, hogy átveszi a mikrofont, mert önhöz szól a következő kérdésem. Bemutatkozásában azt említettem, hogy már édesapja is írt verseket. Sőt, talán gondolom nem árulok el azzal titkot, hogy önnek is köszönhetünk néhány verset. Legyen olyan kedves, beszéljen nekünk arról, hogy milyenek ezek a versek és költemények, mit próbál ön megfogalmazni a költészetében, ha fogalmazhatok így.
Az én húgommal, hát két hónappal édesapám halál után született. Tehát ő nem találkozott egyáltalán vele, és hát emlékszem, 5-6 éves volt, és ettett csipős paprikát, sírt. És kérdeztük tőle, miért teszed? Hát látod, nem jó neked. Vékony kis szádnak az egyáltalán nem jó. Azt mondja, de édesapám is szerette. Logikus, én inkább ez írtam verseket, mert apám is verseket írt, logikus, hogy ezen az úton elindultam, de mai napig is úgy gondolom, hogy bármit, ami egy mondatot leírsz, az nem muszáj néz sorból álljon, az valamilyen módon csengenie kell, tehát hogy legyen annak elejes, véges, legyen benne poézis, költészet. És azt gondolom, ez a mai világ olyan prózai lett, tehát hogy az egész életünk lehet, mondjam úgy, költészet. Minden prédikáció, de a felelésed magad is. Tehát, hogy a füzetedre felírod házi feladat, az a H betűben, legyen benne egy kicsi játék, egy könnyedség, vagy bármi. És azt gondolom azt, hogy elkészítesz egy tésztát, süteményt, vagy valami hasonló. Tehát régen mennyit cicomázták, vagy mit tudom én, miféle. De például tudjátok, a lányok mi festik magukat. Hát ugye jó Isten megteremtette a férfit, és úgy sikerült egyből, pak, kész volt, hogy meg volt elégedve magával, hátradőlt, mint aztán nekiállt a lánynak is, hogy már trette, vette, rakta, mit tudom, de az aha érzés nem volt meg benne, és már járt le a munkaidős, jön a másik nap, és más feladatok, minden, és aztán azt mondta, nem baj, majd kifesti magát, ami ennek akarja. Na és azóta kell a lányok fessék magukat. De igazából, tehát ez is egy költészet, ahogy te felöltözöl. Mert lehet olyan pongyolán úgy nekiindulni a világnak, de gondolkozol, hogy most hova egy masli, hova egy ez, az. Tehát olyan érdekes, hogy a Ádám és Éva a történetében, múltkor van egy fügefa az udvaron, és néztem, és úgy elkacagtam magamat, hogy nem sokat változott ez a világ, mert hát ugye legalábbis a női nem, mert hát ugye fügefa levél, hát mit tudom én, hogy azért beválaszthatod egy káposztalevelet is az Éva agyánk, meg mit tudom, egy nagy keserű levelet, vagy mit tudom, valami ilyesmit, de az a fügefa levél, nagy bevágások, meg holok vannak, meg nem tudom miféle, hát hogy mondjam, már akkor úgy azért, na, fel kell öltözni, de akkor valahogy legyünk egy kicsit csinosabbak, nem? Tehát én azt hiszem, a költészetet nem szabad csak a versen leszűkíteni, hanem egész életünk legyen, hát egy gyönyörű, Isten dicsőítő himnusz.
És ha már himnuszt említ, akkor azért kíváncsiskodhatok, milyen verseket írt? Mik a témái a verseinek?
Én a középiskolás koromban, meg teológia előtt írtam, hát kereste mindenki az útját, és én azt gondolom, az ember hol ide, hol oda bezörgett, tehát hogy sose haragszok a gyerekeimre, hogyha hát kipróbálnak ezt, azt még a hülyeség is, mert hát abból tanul a gyerek, nem? Tehát, hogy mondjam, csak hogy legyen annyi esze, hogy akkor azt mondja, na jó van, ez nem nekem való, tehát hogy nem menjen mélyebben bele a gödörbe, tehát hogy én is mindenféle verseket írtam, tehát jelent meg itt is, ott is, újságban is, meg el is hívtak ilyen fiatal költők antológiára, de azt láttam, hogy nagyon sokat ittak akkoriban a költők, tehát hogy legalábbis Erdélyben, szóval én úgy éreztem, hogy az meghalad engemet, tehát hogy akkor kerestem, hát végülis én jó Istenben is rengeteg költészet van, nem? Tehát az zsoltárok, vagy bármit, tehát olyan gyönyörű a szentírás, hogy most a Jelenések könyvét olvasom, és az is egy költészet.
Gondolom a saját életéből vette a példákat.
Én persze logikus, ami akkor, ugye Bagdi Emőke mondta, hogy a mai ember olyan érzelmi analfabéta. Tehát mi csináltunk több olyan tábort is, és örvendek, hogy itt is nem nincs levédve, el lehet adni. Tehát, hogy gyerekeket összehívtam, és akkor például délelőtt gyönyörű, szép, hát hazaszeretetről szóló verseket olvastunk fel, különféle költőkből. És akkor utána adtunk nekik 2-3 órát, hogy most mindenki üljön le, és írja meg, fogalmazza meg, mit érez a szülőföldje iránt. Negatív, pozitív, szürke, fehér, fekete, az ő dolga. Na és akkor utána ebédeltünk, és akkor ebéd után felolvastuk, persze mindig meghívtuk volt, amikor Kányádi Sanyi bácsit, vagy valakit, és akkor jobbakot felolvasták a gyerekek, és akkor kicsit megbeszéltük. És aztán másnap a szerelemről, aztán arra rengeteget tudtak írni, vagy akár a szülők iránt, de Sanyád, de a családod iránt érzelmekről. Tehát én azt gondolom, hogy fontos, hogy érzelmeink legyenek, akár pozitív, akár negatív, és a gondolatainkat öltöztessük fel szépen, szép szavakba, rímekbe, meg hasonló. Tehát ne csak úgy pongyolán engedjük el a trágáról, vagy akárhogy az én gondolataimat. És én azt hiszem, hogy tudatosan kellene, és miért ne lehetne ilyen típusú nyári táborokat is szervezni, ahol igen, a gyerekek, hogy ismerjék meg a saját félelmeiket, vágyaikat, érzelmeiket, és próbálják meg azokat artikuláltan kimondani. Tehát régebb, ha hiszitek, hanem volt, hát hosszú évszázadokon keresztül a költészetet tanították az iskolába, tantárgy volt, mint ahogy mit tudom, torna vagy ilyesmi. Tehát akkor nem csak olvastak verset, hanem hát mindenkinek valamilyen szinten meg kellett fogalmazza azt, amit ő érez. És ez egy nagyon-nagyon fontos, és tökéletesen igaza van Bagdi Emőkének, hogy hát egy ilyen érzelmi analfabéták vagyunk.
Olyan örömet, mint a forrás, olyan örömet, mint a forrás, olyan örömet kaptam tőled lelkemben. Olyan örömet, mint a forrás, olyan örömet, mint a forrás, olyan örömet kaptam tőled lelkemben.
Olyan örömet, mint a forrás, kaptam tőled lelkemben. Olyan örömet, mint a forrás, olyan örömet, mint a forrás, olyan örömet kaptam tőled lelkemben.
Olyan békét, mint a folyó, olyan békét, mint a folyó,
olyan békét,
olyan békét kaptam tőled.
Tenger, olyan szeretetet, mint
tenger,
olyan szeretetet kaptam tőled lelkemben. Olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet kaptam tőled lelkemben. Olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet kaptam tőled lelkemben.
szikla, olyan hitet kaptam tőled lelkemnek. Olyan hitet, mint a szikla, mint a forrás, olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt kaptam tőled lelkemben. Olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt kaptam tőled lelkemben.
Csaba testvér már részben megfogalmazta és elmondta a fiataloknak, hogy miben lehet örömük a mindennapokban, de kedves hölgyeim, önökhöz is fordulok. Milyen jó tanácsot tudnánk adni az itt körünkben most helyet foglaló fiataloknak, és akik majd ugye a rádiókészülékek mellett is meghallgatják ezt a kerekasztal beszélgetést, hiszen mondjuk meg őszintén, egy olyan világban élünk, amikor nem mindig mindennek tudnak örülni a fiatalok. Valamit olyan magától érthetődőnek vesznek. Sokan depresszióval is küzdenek. Talán az iskolai feladatok, a sok-sok leterheltség miatt. Mit tudunk nekik tanácsolni? Milyen jó tanácsot tudnának megfogalmazni? Hogyan tudjanak örülni az élet dolgainak?
Azt hiszem, nagyon fontos lenne, hogy ne forduljatok magatokba, hanem egy pontja vagyunk a világnak, csodálatos Isten ajándéka, de egy pontja, és szükségünk van mások társaságára, soha nem maradjatok egyedül a problémáitokkal. Bármilyen nehéz szembenézni az embernek a saját dolgaival, amint egy icipicit is talál olyan bizalmast testvért, szülőt, barátot, egy jó könyvet, egy jó sort, egy imát, felismeri, hogy nem vagyok egyedül ebben a világban a különböző szenvedéseimmel, érzelmeimmel, gondjaimmal. Ha végignézitek a magyar szenteknek a történeteit, életútját, a magyar hősöknek az útjait, akkor azzal fogtok találkozni, hiszen rajtam kívül még mennyi ember, mennyiféle dolgon ment keresztül, és milyen helyzetekben állta meg a helyét. Szóval van megoldás, ha az ember egy picit mer kitekinteni a saját szemszögéből, és nem állunk egyedül. Ez annyira komoly volt, hogy még engedjetek meg hozzá egy másik gondolatot, amit én szerettem volna nektek elmondani. Nem tudom, hogy van-e elképzelésetek róla, hogy mi a különbség az igazságos osztás és a testvéries osztás között. Szerintetek? Milyen az igazságos és milyen a testvéries? Szerintem érzitek a lelketek mélyén. Szóval az nálunk úgy volt gyerekkorunkban, két nővérem van, hogy először a cukorkát elosztottuk szemre, színre, egyformán. Szépen körbe az asztalon. Na, ez volt az igazságos. És akkor hallottam valamikor gyerekektől, hogy nagyon igazságosak vagyunk, mert mi is így csináltuk. Mondom, várjatok. Utána az én nővérem, az egyik nővérem, aki sokkal gyorsabban szerette, nem mondom, hogy falánk volt, de gyorsabban szerette eltüntetni a saját részét, az eltűnt az asztalról, és ott maradtunk a másik nővéremmel. Neki is volt egy kupac, meg még nekem, és akkor megint összetoltuk, és megint elosztottuk színre, szemre, háromfele, egyformán. Szóval, hogyha az ember a saját érdekeiből, a saját rögeszméiből, meggyőződéséből egy kicsit ki tud tekinteni, akkor elkezd egy másik perspektívát látni maga körül. Tényleg megnyílik a világ. És akkor egyszerűen már nem is olyan fontos az én problémám, bele tudom helyezni az én dolgaimat, az én érzelmeimet, az én lehetőségeimet egy sokkal-sokkal nagyobb világba, és még egy értelmet nyernek a dolgaink, még a szenvedéseink. Az idősebbek, azt hiszem a felnőttek mindannyian tudják, hogy sokszor, amikor visszatekintünk az életünkre, akkor azt mondjuk, hogy igen, ezek és ezek a dolgok, ami akkor rettenetesen nehéz volt, segítenek most engem, és ezek a kapaszkodók, mennyi mindent kibír. Már hogy ne oldanám meg ezt a helyzetet. Sokszor ezekre emlékezünk vissza, és ezek adják az erőt. És nem azok a könnyen megért napok, ami ha visszatekintünk, sokszor évekről alig tudunk mondani valamit. Mi is történt? Mit is csináltunk egész nap? Ha marad egy mosoly, egy jó szó, egy valami, ami rajtatok múlik, vagy rajtunk múlik, amit nem kellene megtennünk, és akár egy idegen felé tolmácsolunk, sokkal több melegség és energia árad belőle, és valóban a Szentlélek megtermi a gyümölcseit. Én ezt az utat kívánom nektek.
Ma a közösségi médiát helyeztük az Úr helyébe. A Facebook lett az Isten, és az összes többi, a Insta, és az összes, ezeket jobban tudjátok. De mire tanít benneteket? Nézzétek meg, hogy mibe léptek be, amikor beléptek ezekbe a platformokba. Gyűlölködni tanít, ítélkezni, folyamatosan ítélkezni, egymást káromolni, lebecsülni. Nagyon-nagyon nagy veszély leselkedik rátok. De itt vannak a művészetek, és ti ezt most a versmondáson keresztül csodálatosan megélitek, és a művészetek arra valók, hogy fölemeljenek bennünket ebből a mocsokból, ebből a hétköznapi világból, a porból, egy kicsit emelkedettebb világba. Egy kicsit ilyenkor meghalunk, és ebben az a szép, hogy ez a meghalás, ez gyönyörűséges, mert egy másik dimenzióba visz bennünket egy gyönyörű vers, egy szép festmény, egy irodalmi alkotás, bármi, ami igazi művészet, akkor kimegyünk az időből. Biztosan észrevettétek, hogyha olvastok ilyen szép verset, vagy rátaláltok valami szépségre bármelyik művészeti ágban, akkor az idő az megszűnik. Én valahogy így képzelem el az örök életet, atya, nem tudom, de mit szólsz hozzá, de akkor az valami határtalanul szép dolog. És azért gondolom, hogy erre biztatlak benneteket, hogy bármely művészeti ágban, de támaszkodjatok a művészet adta szépségekre, mert akkor tudtok a hétköznapi gondok elől menekülni, akkor tudtok megoldásokat találni egy ilyen gyönyörűséges, transzcendentális állapotban, ahová a művészet viszi el az embert. Én most csak ennyit tudok tanácsolni nektek.
Szó szerint megszűnik az idő, ahogy szoktuk is mondani. Kedves Márta, ön milyen jó tanácsot tudna adni a fiataloknak?
Hát én azt mondom, hogy a művészet az alkalmas arra, hogy láthatóvá tegye a láthatatlant, és ezért a művészet az minden esetben fölemeli az embereknek a szívét, és az örömhöz visszatérve egy gondolat erejéig, hogy mindaddig nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned, mondta Szent Ágoston. Éppen tegnap láttam az Arszakra keretében egy darabot Szent Ágoston életéből, és nagyon ajánlom nektek, hogy ti is keressétek az Istent, hogy megnyugodjék a szívetek benne, mert akkor lesz folyton egyfolytában öröm a szívetekbe.
Kedves vendégeink, kerekasztal beszélgetésünk végéhez közeledve mindannyiukhoz szól a kérdésem, és arra kérem önöket, hogy mindannyian külön-külön fogalmazzák meg, hogy mi is lehet következtetésképpen, konklúzióként a mai kerekasztal beszélgetésünk üzenete. Természetesen az öröm volt a témánk, köszönjük szépen a jó tanácsokat, remélhetőleg a minket hallgató fiatalok ezt valóra tudják majd váltani a saját életükben, de ha egyfajta következtetésképpen összegzést szeretnénk megfogalmazni, akkor ki mit fogalmazna meg?
Tulajdonképpen ennek az egész fesztiválnak a középpontja, hogy szent művészetek. És én azt gondolom, hogy bármely részlete ragadjon meg minket ebből, bármely részlete alkalmas a teljességre, és ettől csodálatos egy ilyen rendezvénysorozat. Valójában a művészetekben az a fantasztikus, hogy nem kell hozzá művésztőnek lenni, hanem olyan szakrális, olyan egyetemes értékeket tartalmaz, hogy bármilyen élethelyzetben bárki rácsodálkozhat, és megtalálhatja belőle azt, ami az ő életét segíti. És azt gondolom, hogy a mi mai találkozásunknak is ez a lényege, hogy egy picit ebből merítsünk, de erre alkalmas mindegyik művészeti ág, mert az igazi érték az azonnal felfedezhető, és az nagy segítsége az életünknek.
Én minden reggel úgy ébredek, hogy a hála a szívemben legyen, ott van a hála a szívemben, és ez vezet el az örömhöz. Hogyha azt végig gondoljátok, hogy mi mindent kaptatok a jó Istentől, hogy mi minden áll a rendelkezésetekre, mennyi eszközötök van rá, hogy szépen és jól éljétek meg a napot, az életeteket, akkor egész biztos, hogy másképp fogtok élni, és másképp fogtok este lefeküdni.
Én nem vagyok olyan bölcs, mint Salamon, ezért nem is tudok mindenről bölcsmondást mondani, de mint székely ember próbáltam mindenről egy viccet azért tudni, tehát hogy most árvizek vannak, és nem tudom, ismerőse az a vicc, hogy hát jön a nagy víz, és szól a megafon, meg meneküljünk, mert átszakadt a gát, és János bácsi, ő nem megy sem erre, mert ő minden kedden ment a templomba, és tenger enged, bilincs törik, Szent Antalt, ő nagyon tiszteli, ő biztos megvédi. Na hát, de már tényleg a víz már nagyon nagy, már János bácsi felmegy az első emeletre, és minden vízben van, és jön egy bárka, és János bácsi ugor bele, mert elviszünk minden, jaj, hogy nem, hát ő nem azért ment, hogy minden kedden a templomban, meg Szent Antalnak annyi kenyeret hordott, meg mindent, hogy őt biztos, hogy Szent Antal megvédi. És akkor aztán már végül már akkora a víz, hogy János bácsi már a kéményen lóg, és jön egy helikopter, leengednek egy kötélhágcsot, hogy fog meg János, felmentünk, nincs semmi baj. Megmenekülsz, én biztos nem, tenger enged, bilincs törik, Szent Antal rajtam segít, kész, összedől a ház, János bácsi meghal, feljut a mennyországba, és azt mondja Szent Péternek, hogy Péter, nekem lenne egy pár szavam ehhez a Szent Antalhoz, hogyha lehetne, személyesen. Elmegy, és akkor kicsit szemrehányóan elmondja, hogy Szent Antal, mennyit imádkoztam, meg minden kedden, meg kenyeret vittem, meg szegényeknek mennyit adtam, és akkor hol van ez a marha nagy isteni gondviselés? És akkor azt mondja Szent Antal, te, hát bárkát, abba a felfordulásba, ne beszélve helikopterről, oda küldöm. Hát neked annyi eszed nincs, hogy megfogd azt a kötelet, nekem itt ne beszélj. Tehát én azt hiszem, hogy fontos, hogy tudatosan, igen, tanulj meg egy viccet, süsd el a barátnőidnek, a barátaidnak, és én azt gondolom, hogy egy kicsivel szebb lesz a világ.
Tudjunk élni a lehetőségekkel.
Hát én pedig azt tanácsolom nektek, hogy továbbra is keressetek csodálatosnál csodálatosabb verseket, és nagyon nagy szeretettel olvassátok, és adjátok őket tovább, mert ezekben a versekben, amiket most hallottunk, olyan Isten igazságok vannak megfogalmazva, amik nagyon sokat segítenek nekünk közelebb jutni az Istenhez.
Kedves vendégeink, nagyon szépen köszönöm önöknek a beszélgetést. Köszönöm szépen Kubik Anna színművésznőnek, Dragonics Mártának, az Árszákra Alapítvány elnökének, Jenes Klára írónak, költőnek, pedagógusnak és Böjte Csaba Ferences rendi szerzetesnek, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójának a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy partnereim voltak, és együtt beszélgethettünk az örömről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!